Mit vallunk? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Olá Gábor karnaggyal Strauss Kálmán beszélget. A beszélgetés második része következik.
A központi kórus mellett tanítottam én a baptista teológián, ott is sok évig ilyen zenei képzés folyt, sőt, egy két évig még a zeneakadémián is óraadó tanár is voltam, tudom, hogy te is voltál ott, és érdekes volt, ahogy ott is az emberekkel kontaktusba kerültem, és hát amiért engem nagyon szerettek az ottani hallgatók, hogy én nem csináltam ilyen előrebesorolást, hanem mindenkit a saját képességei alapján próbáltam minősíteni, és meglepődtek. Hát, hogy akit én helyettesítettem, az nem így csinálta. Hát mondom, sajnálom, de én így csinálom. Vagy jól csinálod, vagy tudod, vagy nem tudod.
Hát a pedagógiának egyik lényeges eleme lenne, hogy az egyéni képességek figyelembevételével folytatódjék, ahogy legyen a képzés. Most a legtöbb esetben sajnos nem így van.
Igen, nincsenek kedvencek.
Ettől az lesz, olyan lesz a dolog, hogy van, aki végig unatkozza az órák jelentős részét, és van olyan, akinek meg ez a színvonal nagyon magas, és egyszerűen egyre inkább elveszi a kedvét. És ez a zenében szerintem abszolút így van. Miközben nyilván nem arról van szó, hogy hát jó van, te ezt tudod, megsimogatjuk a buksidat és békén hagyunk. Nem. Ott is követelményeket kell tudni állítani, de olyan követelményeket, aminek a segítségével fejlődni tud.
Igen. Igen. A központi kórussal kapcsolatban még talán annyit, hogy rövidre zárjam. 1982, meg mennyi a 40, 42 éve csinálom, még mindig. Talán nem veszik rossz néven a hallgatók, a rádió hallgatók, hogy nem is olyan egyszerű ezt a dolgot akár csinálni, akár utánpótlásról gondoskodni, mármint az én személyemet illetően. Viszont nem szeretném azt se, hogyha a mai különböző irányú zenei hatások átformálnák ezt a kórust. Ez a kórus nem gospel kórusnak, nem könnyű zenei kórusnak, nem tudom milyen, ez egy hagyományos, klasszikus értékeken alapuló kórusnak született. És sokszor volt bennem olyan, hogy kell még ezt nekem csinálni, nem kell, lehet, hogy ismerős ez az érzés neked.
Nagyon is.
Viszont el kell, hogy mondjam bizonyságul, főleg a rádióhallgatók miatt, ugye a Covid bennünket is megrostált egy kicsit. És abba is hagytuk majdnem több mint egy évig, ugye nem is próbáltunk. Hát az éneklés az volt a legjobban veszélyes az emberi egészségre. Se próba, semmi. Ugye a levegő vétellel, illetve az énekléssel nagyon terjedtek ezek a vírusok. És akkor, mikor megszűnt a Covid, illetve hát kezdett szünedezni, akkor hát mondom, veszik a kabátot és itt hagyjuk az egészet. És akkor képzeld el, hogy több mint 20-an jelentkeztek a kórusba. Egy csomó fiatal, érettségi után, fiatal egyetemisták. Úgyhogy a 40-valahány főből most 66-an lettünk. Na most ez nekem egy ilyen figyelmeztetés volt a Jóisten részéről, hogy nem biztos, hogy én döntöm el, hogy mikor és hogy fejezem be. Ugye van a Bibliában, mi énekeltük is az Éliás című oratóriumot. Ott van egy példa, amikor Illés azt mondta, hogy elég volt, és akkor hát nevezzük nevén, öngyilkos akart lenni. Lefeküdt a bokor alá, se nem evett, se nem ivott ő. És akkor erre azt mondta Jóisten, hogy na várjál csak Illéském, nem te döntöd el, hogy élsz vagy halsz, hanem majd én eldöntöm. Hát talán röviden ennyit tudok így dióhéjben magamról beszélni, a zenét illetően.
Hát azért szerintem ennél több is van, mert most is úgy találkoztunk, hogy mondtad, hogy legyen ez a 10 órás időpont a beszélgetésé, mert neked délután dolgod van. Milyen dolgod van délután?
Egy ideje megkértek, hogy menjek a kótába, a művészeti bizottságba, protestáns szakterületi elnöknek. A Berkesi ajánlott engem, ugye ő volt ott előttem, és akkor beválasztottak, és most ott lesz ilyen idén indító gyűlés. Hát ez is olyan dolog, hogy persze a híjúságát az embernek legyezgeti, de amikor konkrét feladatokat kell megcsinálni, abban viszont munkát kell befektetni. Úgyhogy ilyen típusú dolgaim is vannak, és hát talán nem dicsekvés, meghívtak Miskolcra a Zenei Egyetemre, ott meg kell tartanom egy előadást ősszel. Ott az anabaptizmusról, a baptizmusról, azoknak a zenéiről fogok egy kicsit beszélni, meg viszek kottákat magammal, aztán a sok zenész hallgatót megpróbálom megénekeltetni, remélem, hogy ismerik a kottát.
Hát láttak már, legalábbis a fedlapjukat látták, az könnyen lehet, igen.
Úgyhogy ilyen jellegű dolgaim vannak. Aztán lesz koncertünk szeptember végén, egy gyönyörű oratóriumot fogunk énekelni, Haydn Teremtés című oratóriumot, amit Strauss Kálmán fog vezetni. Ez is olyan dolog, hogy ugye ezt már nem először csináltuk együtt. Például amikor a kórusnak az 50 éves évfordulója volt, akkor is ezt énekeltük a Szent Imre templomban.
Igen, ott igen, volt, igen.
Igen. Meg hát egy csomó minden más közös dolgunk is volt, és akkor még mindig szegény Kálmán Karnagy úrral lesz egy projektünk, az pedig novemberben egy Mozart requiem.
Ja, igen, az
Pest-Lőrincen.
Az orgona javára ismét, mint ami volt.
Igen, igen, ezen. Igen. Úgyhogy most ezek olyan dolgok, hogy jó ezeket felszínen tartani, mert most ha visszagondolok a kórustagokra, akkor majd amikor nagypapák, nagymamák lesznek, hú, drága kicsi unokám, tudod, miket énekeltem én annak ide? Ugye Händel Messiást, Haydn Teremtést, Mozart requiemet, Bach János Pasiót. A gyülekezeti szolgálatokon túl ez nagyon fontos értékőrzés a tagoknak.
Na most még valamiről én szeretném, ha beszélnél. Én úgy látom, így ismerlek most már több mint két évtized előtte, egy kiegyensúlyozott, kedves, mosolygós ember vagy, akit a türelméből nem nagyon lehet kibillenteni, miközben azért a családod életében azért voltak olyan események, olyan tragikus események, bárkit leküldhetett volna a padlóra, te pedig állva maradtál. Hogy is van ez?
2015-ben vesztettük el első szülött gyerekünket, Olá Zsoltit, aki maga is énekes volt, sőt, ha jól tudom, még neked is énekelt szólókat. Aztán 2023-ban pedig a második gyermekünket, Juditkát, aki asszony volt már, ugye ő kiment Írországba a kisfugával együtt, és ott ment ki férjhez, egy ír fiatalemberhez, aki nagyon jól beilleszkedett a családunkba. Semmi baj nem volt. A Juditkám az minden évben elmentek a férjével ilyen last minute repülőjeggyel valahova. Most éppen tavaly Görögországba mentek egy ilyen szigeteket bejáró körútra, és akkor minden rendben alakult, majd visszautazás előtt egy nappal egyszer csak Judit rosszul lett. Először azt hitték, hogy gyomorrontást kapott, vagy ilyesmi, mert hány ingere volt, elvesztette az erejét. Aztán ott gyorsan orvosok is megnézték, az kiderült, hogy a bal oldala teljesen lebénult. Még akkor se tudtuk, hogy mi ez. Katonai helikopterrel vitték be arról a szigetről, Athénba, a kórházba, ahol megvizsgálták és megállapították, hogy az anyában van egy daganat, a kettő is. Tőle rögtön az volt az első kérdés, amit az orvosok kérdeztek, hogy kapott-e oltást. Na most persze, hogy nem akarok én kitalálni rémtörténeteket, de ebben benne van az a kérdőjel, hogy lehet, hogy attól. Minden esetre behatárolták, onnan rendes repülővel vissza Dublinba, ugye, mert ők ott élnek, Írországban, és már elő volt készítve a műtét. 2-3 nap alatt úgy feljavult, hogy előbb ilyen tolószékbe, aztán később már ő maga is tudott mozogni. Hát azt mondták, Juditka, menjen haza, maga otthon is fel tud épülni. És akkor, mivel közel laktak, minden nap átjött hozzánk ebédelni, mert természetesen nekünk ott volt a helyünk, úgyhogy több mint 3-4 hónapot töltöttünk kint Írországban. És akkor jött. Egyszer csak egyik nap nem jött. És akkor a kisebbik lányom, akiknél mi laktunk, azt mondja, megnézi, ő neki nem tetszik ez. Átment, és akkor látta, hogy nem jól van. Ugye most ehhez hozzátartozik az, hogyha valaki béna, akármelyik oldalára, nem tud úgy fürödni, nem tud főzni. Ugye náluk olyan a lakás, hogy lépcsőn kellett fölmenni.
Hát a szokásos angol száz lakás.
Igen. És akkor hát visszakerült a kórházba, megszórták rendesen szteroiddal, és a kisebbik lánya mondta, hogy apa, anya, itt Írországban érdemes betegnek lenni, mert olyan az ellátás. Úgyhogy a kórház el is indította az akciót, és egy ilyen hospice házba bekerült Juditka, amelyik jóval közelebb volt a lakóhelyükhöz, mint Dublin, és ott is mi többször meglátogattuk, és nagyon jó volt. Ott mindenféle segédeszközzel fölemelték, az ágyból visszatették, kapott ilyen mozgatható fekvő ágyat, vagy ilyen mozgatható, mondjuk tolókocsival is át lehetett rakni, teljes ellátást ingyen és bérmentve, úgyhogy ott egész jól nézett ki, és nekünk már muszáj volt hazajönni a lakás miatt és meg a mi gyógyszereink miatt, úgyhogy ott elbocsúztunk tőle. És akkor rá 2 hétre jött a telefon a kisebbik lányomiktól, hogy Juditka nem jól van, telefonáltak nekik és bementek, és akkor exidált egyik éjszaka.
Hogy lehet ezt elviselni? Hogy lehet ilyen csapások után tovább dolgozni ugyanazon a színvonalon, vagy egyáltalán tovább élni? Erről mesélj egy kicsit.
Az első válaszom talán az, hogy beszélgettünk a feleségemmel, nem eshettünk össze, mert ott volt a kisebbik lányom az unokájával. Tehát nem adhattunk még egy olyan típusú adut az ördögnek, most nem tudok mit mondani,
hát jobban,
hogy akkor még egy csapás. Hát sokat imáztuk, így itt nagyon sok Bibliát olvastam, meg a kislányommal, amikor beszélgettünk, és akkor szinte ő vigasztalt bennünket, a beteg lányom, hogy Uram Isten, angyal volt köztünk a családban, vagy hogy van ez, vagy van nekem elég hitem dolgokhoz. Szóval amikor az ember olyan nagy magabiztosan jár a Földön, és akkor megkérdőjeleződik a lépéseinek a biztonsága, vagy valami, akkor igaziból neveli egyfajta önvizsgálatra, vagy erőforrás vételére. Nem tudok okosat mondani, és főleg nem akarok látványpécsű válaszokat adni neked, mert magam sem tudom. Néha még most is rám jön egy-egy ilyen meghatódottság, vagy egy-két könycsepp, aztán úgy elmegy. Nem tudok igazán megnyugtató választ adni, nem tudom megmagyarázni, hogy bírt az ember tovább lépni. Vagy talán a zene ereje, azok a hullámok, amik onnan jönnek, azok talán átsegítettek bennünket. Képzeld el, hogy amikor betűnt a kórházba, nála volt a laptopja, és ott elég sokszor, ez már a hospicázban volt, elég sok ideje volt, és akkor talált egy verset, vannak ilyen, azt hiszem, hogy egy perces imák, vagy valami, és ezt elolvasta, és le is írta, így néz ki, és akkor ezt mondogatta nekünk is, nagyon rövid, de nagyon rövid, de döbbenetes. Írja egy beteg, aki tudja, hogy meg fog halni. Hála! Uram, köszönöm neked ezt a napot, most is mindenért hálát adok. Köszönöm, hogy megtartottál, ígédben útat mutattál. Köszönöm a hitet, erőt, mindig időben érkezőt. Köszönöm, hogy csendet kapok, ha előtted leborulok. Köszönöm, hogy megtehetem.
Ulá Gábor karnaggyal Strauss Kálmán beszélgetett.